Pál apostol mondja, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 62-es Zsoltárunkat keressük ki énekes könyvünkből. A 62-es Zsoltárunknak a legelső versét énekeljük fennállva. A 62-es Zsoltár a 24. Zsoltár dallamára éneklendő. Első verse így kezdődik, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és folytassuk a megkezdett Zsoltárunknak az éneklését, a 62-es Zsoltárunk 4. és 5. verseit énekeljük, tehát 62-es Zsoltár 4. és 5. versei, azért szívem reménységed, csak az Úristenben vesed. Segítségünk és a mi együttlétünknek, Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok a mai vasárnapon előttetek Pál apostolnak a 2. Timóteusi leveléből, a 2 Timóteus levelének a 4. fejezetéből az első 4 verset olvasom. Tehát az igehely Timóteusi 2. levél, 4. fejezet, 1-től a 4. versig. Hallgassuk figyelmesen. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdesd az igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, bíztas teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást elviselhetetlennek tartják, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megtartását, továbbadását, a szívünkben megőrzését. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, a Zsoltár arra bíztatott bennünket, amit énekeltünk, hogy öntsük ki előtted a mi szívünket, és bízzunk te benned. Sok-sok mindennel tud tele lenni a mi szívünk. Bennünk vannak életünk dolgaival a kérdéseink, látjuk kudarcainkat, látjuk a kapott áldást, kegyelmet, látjuk az éveket, amelyen át türelmesen hordoztál, végtelen irgalommal néztél el bennünket. De köszönjük, Urunk, hogy meghallhattuk szavadat. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy a mi életünk ott van a te kezedben, és ha engedünk hívásodnak, a te gyermekeiddé lehetünk. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy a mai napon itt lehetünk a te házadban. Hallhatjuk igédet, és köszönjük, hogy te készítheted el a mi szívünket, hogy abban ott legyen a készség igéd befogadására. Vágyunk, Urunk, tanulni tőled. Bár csak belegondolna a mi szívünk, mit jelent tanítványnak lenni. Olyan nehezen tudunk hallgatni embertársainkra, rád, igédre, mert a mi szívünk tud konok lenni, makacs lenni, és a mi büszkeségünk pajzsáról olyan sok minden visszapattan. De hadd kiáltsunk hozzád, hogy tégy bennünk helyre minden gondolatot. Mindazt leplezd le, ami nem jól van az életünkben, és hadd tudjunk készséggel feléd megmozdulni, megindulni, bűnbánatot tartani, és készséggel változtatni mindazon, ami a mi életünkben helytelenül van. Köszönjük, hogy kijönthetjük a szívünket, hogy elmondhatjuk neked örömünket, hálánkat, de fájdalmunkat, bánatunkat, kérdéseinket és kéréseinket is. Jöjj, Urunk, és érints meg bennünket. A te igéddel, lelkeddel formálj, csiszolgass, incs, fedj, buzdíts, és tedd egészségessé a hitünket. Hadd bízzuk rád a gyülekezet szenvedőit, a betegjeinket, a gyülekezet nyomorultjait, szegényeket, árvákat, özvegyeket, betegeket és gyászoló szívűeket. Légy áldott orvosunk, vigaszunk, erőnk és támaszunk. Vágyjuk meglátni életünkben szabadító kegyelmedet, hatalmadat. Jöjj és töltsd be velünk terveidet, Urunk. Amen. Készülődjünk az ige hirdetésének a hallgatásához énekszóval. A 180. énekünket keressük ki az énekes könyvünkből. A 180-as dicséret pedig a 341-es dallamra éneklendő. 180. énekünk. Egy verse van mindössze. Így kezdődik: a töredelmes szívet te, Uram, szereted.
Amen.
Bizonságtételem alapigéjét hallgassátok meg, írva található Péter apostol első levelében, Péter apostol első levelének a második fejezetéből két verset fogok olvasni, ez a 9. és a 10. vers, tehát az igehely 1 Péter 2, 9-es, 10-es versei. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem számíthattatok kegyelemre, most pedig kegyelmet nyertetek. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, haladunk tovább a sorozatunkban a hitünk alapjairól, és a szóluszok áttanulmányozása után kicsit oda fogunk térni a témában, hogy mennyi emberi téves gondolat van az emberi szívekben, elmékben. Az elmúlt 25 évnek a beszélgetéseire visszagondolok a saját lelkészi tapasztalatomból, és arra jutottam, hogy az emberek fejében hihetetlen sok kusza és helytelen hamis gondolat van Istenről, az örökké valóság dolgairól, és egyáltalán a lelki dolgokról. Butaságokat gondolnak végtelenül határozottan. Miért van ez így? Tegyük fel a kérdést, hogy hogy van az, hogy itt van ennyi ember a világon, 7 milliárdan vagyunk már, és a legtöbb ember a lelki dolgokhoz semmit nem ért. Semmit nem ért. Hogyha valamit mond valaki, többnyire rettenetes zagyvaságokat tudnak mondani az emberek Istenről és az örökké valóság dolgairól. A Biblia felel erre a kérdésre. Nagyon szomorú ez a válasz, talán ami büszke szívünk nehezen akarja ezt elfogadni. Az egyik igében, amit felolvastunk, a 2 Timóteus 4-ben az van, hogy e világ Isten, a sátán a bűnben esett ember gondolkozását megvakította. Hogy az emberek ne lássák meg az Isten dicsőségéről való evangélium világosságát, meg ne térjenek, ne higgyenek, sötétben, lelki sötétben tapogatozzanak. Íme a Biblia válasza. Azért van bennünk sok kusza gondolat, azért van bennünk sok nagyon tévejgő gondolat Istenről, a lelki dolgokról, az örökké valóság dolgairól, mert bűnbe estünk, és az ördög gondoskodott arról, hogy a bűnbe esett ember gondolkozása meg legyen vakítva. A gondolkozásunk meg legyen vakítva. Ne lássunk. Ne lássuk meg azt, amit meg kéne, amit látunk is, ne annak lássuk, aminek kellene, és mégis olyan határozottan tud menni az ember végtelenül vakon a maga útján. Elkezdünk foglalkozni kicsit a sorozaton belül, most majd több vasárnapon keresztül, a bibliai fogalmakkal, de kezdjük először azoknak a tisztázásával, amik bennünk vannak. Helytelen emberi gondolatok tisztázásával kell kezdenünk, hogy a bibliai fogalmak egészen tisztán álljanak majd a mi szemeink előtt, és legyenek ott a szívünkben is, és ne csak az elménkben. Két igehelyet olvastam előttetek, mind a kettő nagyon komoly igehely. Az egyik a Timóteusi levélből, amit Pál ír, avval kezdi Timóteusnak, az ifjú igehirdetőnek Pál, hogy könyörögve kérlek, az Isten irgalmára, az ő országára, az eljövetelére kérlek, hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas az idő, akár alkalmatlan az idő, incs, fegy, bíztas, teljes türelemmel, teljes tanítással, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást elviselhetetlennek tartják. Meg se akarják hallgatni, ez azt jelenti. Miért? Mert az emberek a saját szívük szerint keresnek maguknak tanítókat, a tetszetős tanításokhoz fognak oda pártolni, Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. És ott mondja Pál, hogy e világ Istene, az ördög megvakította a gondolkozásukat, hogy ne lássák meg Jézus evangéliumának a csodálatos voltát. Hogy az embert az Isten szereti, megmentésére valami fantasztikus tervet véghez vitt. Mert ha egy ember meglátja ezt, és megragadja, akkor megmenekül a sötétségből. A másik igerész Péteri levélből való, két kifejezés miatt választottam ezt az igerészt. Gyönyörű mondat az a két vers, így egybe, fantasztikus, amit ott mond Péter. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok. Hogy hirdessétek annak a nagy tetteit, aki sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Fantasztikus dolgot olvasunk. Azt mondja Péter is, hogy hát minden elhívott ember, bárki, aki ma hívő ezen a világon, vagy aki akkor volt Péter korában, az egykor sötétségben volt. Lelki vakságban. Ugyanúgy, amit Pál írt, hogy megvakítva a gondolkozását, nem látta meg az Urat, nem ismerte Isten dolgait, azt sem ismerte, hogy ő elveszett, mert annyira vakok vagyunk, de Isten a sötétből az ő igéjével megszólít és elhív. A hívő ember egyszer csak Isten kegyelméből azt teszi észre, hogy elkezdek hallani. Lelki dolgokat meghallom. Hangzik egy igehirdetés, és szíven talál. Örüljetek, amikor egy igehirdetésben, ha csak egyetlen egy mondat titeket szíven talál, ez azt jelenti, hogy Isten bennetek munkálkodik. Lesz az embernek hallása. Jé, ez eltalált. Jé, ez nekem szólt. Hú, ez rólam szól, ez az ige. Amikor ezeket átéljük, akkor tudjátok, hogy Isten szólít a sötétből, elhív, és hova visz ki? Az ő csodálatos világosságára. Ahol már nincsen tévejgés, ahol már az ember tisztán látja a bűnt, a tévejgő utakat, a vakságát is akkor már látja, és látja Jézust, a megmentőt, a váltságot, a kegyelem helyét, hogy hol találhatok az én bűneimre kegyelmet, és látja az örök életnek az útját. Sötétségből hív el Isten, és világosságra visz. Nagyon-nagyon fontos dolgok. Nézzük a tanításokat, és picit úgy beszéljünk a fogalmakról, hogy tegyük egyből melléje az emberi téves gondolatokat is, mennyi bugyutaságot tudunk mi gondolni. Az első pontunk, hogy sötétség, picit járjuk körül ezt a szót. Mit jelent a sötétség? Ha a Biblia erről beszél, ugye elsősorban lelkileg kell érteni, ez lelki sötétséget jelent. Lelki sötétség az, amikor van szemünk, hát látjuk a falat, az új márványtáblánkat a templomban, látjuk az úrasztalát, de nem látunk azt, amit kellene. Nem látjuk meg az örökkévalóság dolgait, Jézus szabadítását, nem látjuk a bűnhatalmát, nem látjuk saját elveszettségünket, egyáltalán nem látjuk mindazt a valóságot, amiben vagyunk, nem is érzékeljük. Na ez a lelki sötétség. Ez a lelki sötétség. Testvérek, hadd mondjak hasonlatot. Az ember megtéretlenül, mert megtéretlenül semmit nem látunk, megtéretlenül az ember hasonlít egy olyan hajós kapitányhoz, aki kint van valahol a csendes óceán közepén a hajójával, vak, tehát a saját szemeivel nem lát, csillagok alapján se tudna tájékozódni, iránytűje sincs, térképe sincs, de maga biztosan hajóz, ő tudja az utat. Hát így néz ki a megtéretlen ember. Ugye ezt így szokták mondani a fiatalok, hogy halvány lövése nincs az embernek, hogy merre megy, de mégis maga biztosan halad előre. Hát így néz ki a lelki sötétségben levő ember. Még azt sem látja, hogy tapogatózik. Azt sem látja, hogy nem lát. De maga biztosan hajózik a veszedelem és az ítélet irányába. Műszaki világban élünk, és talán sokatoknak van okos telefonja, és azon van valami ilyesmi, hogy alapbeállítás. Ugye ismerjük ezt a szót, hogy alapbeállítás. Ha az ember valamit elront, akkor többnyire ezt szokták tanácsolni a szakemberek, hogy akkor térj vissza az alapbeállításhoz, és akkor onnan menjél. Hát ezt a szót én hadd vegyem most kölcsön a műszaki világból. A bűnbe esett embernek az alapbeállítása, a gyári rossz beállításunk, amivel megszületünk, az Istentől elszakadt állapot, az elveszettség, a bűn hatalma alá tartozás, és ez a lelki vakság. Én nem tudjuk, merre megyünk. Ez az ember alaptermészete. Istentől elszakadva, a bűn hatalma alá elveszettségben születünk meg. A legdrágább, legaranyosabb csecsemő is, aki volt a kezetekben, saját szülöttötök, erre a világra úgy érkezik, hogy elveszettként. Jó lenne megfontolni Isten drága igéjét. A második pontunk, járjuk körül a másik szót is. Mit jelent világosság? Mi az, amit mond Péter apostol, hogy Isten a sötétségből az ő csodálatos világosságára hív el titeket? Mi ez a világosság? Ez is lelkileg értendő. Itt a világosság lelki világosság. Nem a nap fényére kell gondolni, hanem arra a fényre, amit az Isten igéje és a Szentlélek által az ember az Isten mellett elkezd látni. Elkezdünk látni. Csak úgy lehetséges ez, ez kegyelem, hogy az ember kapcsolatba kerül az Isten igéjének a szavával. Ott soha nincsen lelki világosság, ahol az emberek nem olvasnak Bibliát, illetve nem hallgatnak igehirdetést. Csak ott lehet világosságra jutni, sötétségből eljutni a világosságra, az ember elkezd igehirdetést hallgatni. És az ember odahaza elkezd Bibliát olvasni, lehetőleg az Új Szövetséget. Akkor ezt figyelmesen tesszük. Szép lassan a köd, a sötétség elkezd derengeni, kitisztulni. Az ember elkezd dolgokat meglátni az Isten közelében. Elkezdjük meglátni, hogy mi az a bűn. Elkezd nekünk is fájni. Régen nem fájt a bűn, Istentől távol élő életünk idején nem fájtak a bűnök. De az Isten közelében elkezd fájni. Elkezdjük bánni őket. Elkezd az ember sírni azon, amin korábban talán örült. Az Isten közelében egészen mindent meglátunk a maga valóságában. A bűnös voltunkat, és csuda mód az ige világossága megláttatja, hogy nézd, elveszett ember, megmenekülhetsz. Isten egy nagyon jó hírt mond neked. Lehet örök életed. Találhatsz bűneidre bocsánatot. Van számodra kegyelem. Mert Isten fáradozott ezen. Nagyon sok mindent megtett, hogy te kegyelmet nyerhess. És az ember az Isten igét hallgatva eljut a sötétből a világosságra, egyszer csak megérti, hogy jé, az Isten szeret engem. Hajlandó megbocsátani az én bűneimet, akkor nekem kell ez a kegyelem. Elkezdünk örülni annak, amit az Isten Jézusban kínál. Ezt jelenti, hogy ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most azonban Isten népe vagytok. Akik egykor nem számíthattatok kegyelemre, most pedig kegyelmet nyertetek. Nem voltunk az Isten tulajdonai. De amikor az Isten igét elkezdjük hallgatni, befogadni, akkor az Isten népévé leszünk. Elveszett bűnösből az Isten gyermekévé leszünk, hitáltal. Ezt munkálja bennünk Isten igéje és a Szentlélek munkája, csodálatos kegyelméből. A harmadik pontunk egy picit a romlott természetünkről is legyen szó. A romlott természetünknek borzalmas tulajdonságai vannak. Azt mondja a 2 Timoteus 4.4-ben Pál az egyik felolvasott igében, van ez a mondat, hogy az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Romlott természetünknek az egyik szörnyű tulajdonsága, hogy a bűnbe esett ember nem az igazsághoz vonzódik. De legyünk tisztába, testvérek, hogy a saját természetünk sokkal inkább vonzódik, ez a rossz beállítottságunk, itt születünk, ez a bűneset következménye, a babonákhoz, a téveigéshez, a helytelen utakhoz, minden olyan úthoz, ami nem az Istentől való, az jobban tetszene természetünknek, a megromlott természetünknek. Jobban vonzódunk a téves gondolatokhoz, a téveigéshez, mint az igazsághoz. Valóban így van. Valóban így van. És amikor az ember, mennyi beszélgetésben hallottam már ezt, hogy megvannak, hadd mondjam így, a fixa ideája az embereknek. Az így van, Isten ilyen meg olyan. És mondtam nekik, hogy egy-egy beszélgetésben ez úgy kijött, hogy nem ilyen az Isten. Rosszul hiszed, rosszul gondolod, véled, de makacsul ragaszkodott a tévejgő gondolathoz. Hát ez a rossz tulajdonságom, testvérek, hogy megvannak a fixa ideáink, ezek a begyöpösödött tévejgő gondolataink, amihez oda vonzott a sátán, nekünk az nagyon tetszett, a megromlott természetünknek a romlott gondolat tetszik, és szépen csapdába ejt. Csapdába ejt. Így mondja ez Pál, az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Nézzétek meg ma is. Dan Brown ír néhány könyvet, amely regénynek indult, ugye a Da Vinci kód és a folytatásai, ez itt a nem a reklám helye, ne tessenek elolvasni ezeket a könyveket. Dan Brown könyvei gyakorlatilag egy kitalált agyszüleménynek a regénybe írt módozatai, de ez a regény eléggé sátáni módon lejáratja a kereszténységet. Teleteszi a kereszténységet mindenféle összeesküvés elmélettel, hazugságokat aggat a keresztény tanításokra, és mit mond Pál, az igazságtól az emberek elfordítják a fülüket, a mondákhoz odafordulnak. Tudjátok, hány emberrel találkozom, aki a Da Vinci kód könyvben leírtakat igazságnak gondolja? A kitalált regényt igazságnak gondolja? És úgy veszi, hogy az úgy történt, az készpénz. Az egy regény. Az egy ember kitalációja, és az utolsó ítéletkor én hiszem, hogy Dan Brown felelni fog majd az Úristen előtt, hogy olyan könyvet írt, amely az Isten ügyének árt. Mert mindenről számot fogunk adni. Ugye Pál pont ebben a 2 Timóteus 4-ben kezdi így, hogy aki ítélni fog élőket és holtakat. Bizony, meg fog ítélni bennünket. A Dan Brownokat is, engemet is, mindegyikünket oda kell majd állni, el kell számolni. Mit csináltunk? Amit csináltunk, az ártott az Isten országának, vagy építettük az Isten országát? Döbbenetes dolog a másik, hogy a megtéretlen ember elkezd válogatni a hallott igében, a Biblia tanításában elkezd válogatni, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik. Olyan sokszor láttam ezt is. Általában tetszik az embereknek, hogy Isten szeret. Ez a jól hangzik, ez tetszik nekik, Isten szeret engem, ezt el tudja fogadni, higgyétek el, a leggonoszabb ember is. De amikor azt olvassuk az igében, hogy Isten ítélő Isten, bűngyűlölő Isten, akkor az nem tetszik. Ezt vegyük ki a Bibliából, az nem fér össze szerintük a szerető Isten fogalmával. Válogatnak a Biblia tökéletes tanításaiból, hogy tetszik, nem tetszik. Testvérek, ezek nem opcionális dolgok, hogy a Bibliából mi így válogatunk, hogy ami tetszik, azt hisszük, ami nem tetszik, azt nem hisszük. Isten igéje élőható, szent, tiszta. Azért adatott az embernek, hogy a sötétben iránytűje legyen az embernek. Hogy el ne tévedjen. Hogy megismerje a jót, és mellette láss, hogy mi a gonosz. Emlékeztek a Jónás sorozatban, nem olyan régen olvastuk, mit mondott Isten a niniveiekről. Hogy ne sajnáljam azt a 120 ezer embert, aki nem tud különbséget tenni a jobb és a bal keze között. Isten így fejezte ki, hogy nem tudja az ember, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Nem tud különbséget tenni helytelen út, meg helyes út között. Élet és halál útja között. Ezért kell az ő szabadítása, ezért jön utánunk. Ezért ment meg Jézusban. És mi mit csinálunk? Elkezdünk válogatni a megmentő igében. Mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik. Isten életadó szava nem választás kérdése, hogy tetszik, nem tetszik. Nem ilyen válogatni való üzenet, hanem olyan üzenet, amely életet akar adni. És ez az üzenet, ez néha nagyon komolyan megfed, int, összezúz, De pont akkor gyógyulunk meg, ha engedjük a zúzó igéknek, hogy összezúzzon, összetörjön. Utána ugyanez az ige bekötöz, meggyógyít, fölemel, megvigasztal. Az Isten igéje így működik. Előbb összezúz, utána meggyógyít. Aki kihagyja a zúzatást, nem gyógyul meg. De az ember nem nagyon akarja ezt megérteni. Emberi téves gondolatok, három fogalmat hozok ide. Nagyon összetartozóan kell majd látnunk ezeket. Szeretet, ítélet, kegyelem. Három szó, amit ismerünk, használunk. Van sok embernek elképzelés, hogy mit jelent a Bibliában a szeretet, az ítélet, a kegyelem, és mégis sok-sok kusza dolog ott repked az emberi agyakban, amely nem stimmel a Bibliával. Nagyon sok ember úgy gondolkodik a szeretetről, hogy Istennek a szeretete az egy ilyen hihetetlenül elnéző szeretet. Isten mindent úgy elnéz. Ez a felfogás szerint a szeretet valami bárgyú dolog. De Isten szeretete nem bárgyú dolog. Istennek nagyon különleges szeretete van. Egyedül az ő szeretete tökéletes. Nincsen benne önzés. A mi szeretetünkben mennyi önzés van, testvérek? Nagyon sok ember úgy véli, hogy Istennek a szeretetéhez nem férhet hozzá semmiféle fenyítés vagy intés, sőt, Isten szeretete nem férhet össze, gondolják egyesek, az ítélettel. Ezek emberi és helytelen gondolatok. A Biblia azt mondja, hogy Isten szeretete féltő szeretet. Belegondoltunk ebbe a kifejezésbe, amit a Bibliában olvasunk, hogy ő féltőn szerető Isten. A féltő szeretet az a másikért aggódik. A másikat félti, hogy az elveszik, rossz útra jár. Rossz úton halad és el fog pusztulni. Az Isten szeretete féltő szeretet. Félt téged. Aggódik érted. Remeg érted. És nem akarja, hogy elveszél. Aztán az Isten szeretete mentő szeretet. Ez is egy nagyon sokat mondó bibliai kifejezés, hogy mentő szeretet. A mentő szeretet az egy cselekvő szeretet. Vannak szülők, akik amikor látják, hogy a gyermekük valami rettenetes utakon jár, akkor csak annyit mondanak neki, hogy ennye, de azért szeretlek, mert te az én fiam vagy lányom vagy. Ez nem mentő szeretet. Ez egy ostoba szeretet, ha így szeretünk. A mentő szeretet cselekvő szeretet. A mentő szeretet megőrül azért, hogy valamit tegyen a másikért, hogy a másik megmeneküljön a rossz útról. A mentő szeretet pont ezért inteni tud. Feddeni tud, utat tud mutatni. A mentő szeretet egy megszólító szeretet. A mentő szeretet az álomból felrázó szeretet. Aztán azt mondja a Biblia, hogy Istennek a szeretete áldozatot hozó szeretet. Az a szeretet, ami nem hoz áldozatot, az nem szeretet. Az igazi szeretet az áldozatot hoz. Elmegy a legvégsőkig. És Isten szeretete elment Jézusban a halálig, a kárhozatig, a legvégsőkig. Isten áldozatot hozott, hogy te meg én kegyelmet kaphassunk a bűneinkre. Ő nem maradt tétlen. Nem gubózott be a mennybe, hogy jaj, hát az emberek milyen úton járnak, akkor oda se nézek, mert szörnyű. Utánunk jött. Áldozatot hozott. Istennek a szeretete szenvedő szeretet. Szenvedett értünk Isten a váltság kifizetésekor, hogy megmenekülhessünk. Ő hoz áldozatot. Olyan ez, mint amikor egy eladósodott fiúnak az összes adósságát, esetleg sok millió forintot a szerető édesapa a vagyonát föláldozva kifizet, hogy kiváltsa az adósok börtönéből a saját gyermekét. Istennek ilyen a szeretete, áldozatot hoz. Egyszülött fiát adta oda éretted, hogy te élj, higgy benne, és örökké élhess. És Istennek a szeretete ítélő szeretet. Ezt is olyan sokan, hogy kizárják a hallottak közül, hogy nem, hát az úgy nem fér bele az ő gondolataikba. Pedig a legfontosabb üzenet a Bibliában. Isten mentő szeretet egy ítélő szeretet. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy Isten szeret, de ő ítélően szeret? Tudjátok, ott a Golgotán Jézus halálakor valami nyilvánvalóvá lett. Nem akarok dogmatikát idézni, de Istennek megvannak az örök dekrétumai. Calvin is így tanította, a mi református dogmatikánk is így tanítja. Az örök dekrétumokban ott van, hogy Isten a bűnt halálra ítélte. A bűnzsoldja a halál. Ott a Golgotán ne csak azt lássátok, hogy Jézus szenvedett, a Golgotán azt lássátok, hogy ott Sándor Józsefre, sorolhatnám a ti neveteket is, nem csak a sajátomat, Isten kimondta a halálos ítéletet. Ez benne van a nagypéntekben. A nagypéntek üzenete ezt a legmarkánsabban hordozza, hogy Isten halálra ítélt bennünket. Engemet is, titeket is. A bűneink miatt kimondatott felettünk az ítélet méltó a halálra. De a mi ítéletünket az ő nagy szeretetéért fia Jézus átvállalta rólunk. Átvette rólunk. És végre is hajtatott rajta. El ne felejtsétek, hogy a nagypéntek ezt is üzeni, hogy Isten ítélő szeretettel szeret. A bűneinket megítélte. A mi önigazságunk felett ma is Isten hirdeti a halálos ítéletet. Ne bízz a magad igazságában. Jézus igazságában bíz, akkor megmenekülsz, akkor életed lesz. Ha saját magad érdemeiben bízol, elpusztulsz. Isten ma is ítélő szeretettel szeret. Megítéli a mi rejtett dolgainkat. És azok felett ki van mondva az ítélet, mégpedig a halálos ítélet. És Jézus ezt a halálos ítéletet szenvedte el a kereszten. Rengeteg ember fejében egy olyan istenkép van, amikor Isten bárgyún, szeret, mindent elnéz, nem szól bele semmibe, hagyja, hogy az ember akármilyen rettenetes utakon járjon, és Isten csak mosolyogva asszisztál hozzá. Hát nem ilyen Istenről ír a Biblia. Féltőn szerető, ítélő Istenről, aki remeg érted, aki mentő szeretettel szeret, aki cselekvőleg szeretett, aki megváltott, áldozatot hozott, szenvedett, érted, hogy te kegyelmet nyerj, irgalmat kaphass, és élj örökké. Ilyen az Isten csodálatos szeretete. És a szeretet és az ítélet után ott van a kegyelem szó is, amit olyan nehéz felfogni a természeti embernek, hogy mit is jelent a kegyelem. Eszembe jut egy történet, egy ember a régi mosógépét, amely még jó volt, lecserélte egy újra, megtörtént eset Magyarországon, és gondolta, hogy jó lesz ez még valakinek, hiszen jó a mosógép, csak kicsit öregecskedett, semmi hibája nincs, kitette a háza elé, rátette egy papírt, hogy ingyen elvihető. Ott volt 2 hétig a mosógép, senkinek nem kellett, nem vitték el. Hát az illetünk taktikát változtatott, kitette a papírt, hogy 5000 forintért elvihető. Még aznap elvitték Suttyomban a mosógépet, mert az emberek többsége úgy gondolkodik, hogy ami ingyen van, az értéktelen, az olcsó, az nem ér semmit. Amikor a kegyelemről beszélünk, valószínűleg, hogy ugyanez a gondolat igyekszik megfertőzni sokakat, hogy Isten ingyen kegyelmét ezért lehet hiába valóvá tenni, mert hát ugye ingyen van, akkor kapok még belőle. Nekünk ingyen van, de Istennek nagyon sokba került, hogy te ingyen kegyelmet nyerj. Az ingyen kegyelem nem olcsó kegyelem. Az ingyen kegyelem nem értéktelen, hanem rettenetesen becses. Nagyon drága, nagyon sokat ér. Isten egyszülött fiának az életébe került, rettenetes szenvedésébe került, hogy te meg én ingyen kapjuk ezt a kegyelmet. Amikor meglátod elveszett voltodat, amikor tudsz sírni a bűneid felett, akkor lesz felette nagyjá a szemünkbe az a kegyelem, amit kapunk. Hogy Isten mégis szeret, mégis megbocsát, még nekem is, még neked is. Akkor köszönöm, Uram. A hívő szív, amikor megérti a kegyelem csodálatos voltát, hatalmas értékét, akkor tudjuk kimondani imádságban ezt, hogy köszönöm, Uram. A kegyelmet elfogadni kell. nem hiába valóvá tenni, nem nézegetni, hogy akkor mi ez, meg miért ingyen van, meg elfogadni kell. Jártatok már úgy, hogy karácsonyra esetleg valami felettébb értékes ajándékot kaptatok, ami nagyon sokat ér itt a földön. Mondta-e valaki szerintetek karácsonykor, hogy hát ezt nem fogadhatom el, mert ez nagyon sokat ér. Hát hogyan megbántottuk volna azt, aki nekünk azt igyekezett a legnagyobb szeretettel venni? Hát szerintem a vérig sértettük volna az illetőt, hogy nem fogadhatom el. A szeretetét utasítottuk volna vissza. Az ajándéknak pont az értéke, amit képvisel, mutatja meg, hogy a másik mekkorát áldozott, mennyire szeret. A legnagyobb ostobaságot követnénk el, hogyha egy ajándékra azt mondanánk, hogy nem. Amikor Isten jön az ingyen kegyelemmel, a bűnöshöz, aki elveszett, és anélkül el is kárhozna, hát a legnagyobb ostobaság lenne azt mondani Istennek, hogy ó, Uram, sajnos nem fogadhatom el ezt a hatalmas ingyen kegyelmet, mert nem érdemlem meg. Hát gyermekem, persze, hogy nem érdemled meg. Nagyon sokba került nekem ez, de mert nagyon szeretlek, mondja Isten, adom neked, fogadd el, és akkor élni fogsz. Isten csodálatos kegyelme nektek készítetett. Értetek, szenvedett az Isten, és hozott áldozatot. Csak fogadd el, és mondd el neki, hogy köszönöm, Uram. Jézus Krisztusnak az evangéliuma erről szól. Az evangélium azt jelenti görögül, hogy jó hír, örömhír. Ez az a jó hír, hogy Isten megszánta az elveszett, bűnbe esett embert. Készítette egy nagyszerű tervet, hogy hogyan lehet megmenteni az elveszettet, a sötétségből a világosságra, az elveszettségből, hogy az Isten népe legyen, és ezt a tervet Jézusban Isten végrehajtotta. Nem ezután fog, végre van hajtva. Elkészült a terv, ki van fizetve a váltság, a te bűneid rendezve vannak az Isten igazsága felé. Tudjátok már csak mi hiányzik, a kegyelmet elfogadó bűnös hiányzik, ezek vagyunk mi, nekünk kell jelentkezni, hát, hogy Uram, nekem is kell, köszönöm, elfogadom. Én is élni akarok vele. Jézus Krisztusnak a jövetele Isten részéről a terv megvalósulása, és Isten részéről ez a legnagyobb befektetés és áldozathozatal a te életedért. Talán akinek közöttetek nagyon nagy a bűntudata, elrontott dolgai miatt, régi élete bűnei miatt, azoknak különösen becses lesz az a mondat, amit most fogok mondani. Gondoltad volna, hogy Isten hatalmas befektetést tett te beléd. Hatalmas áldozatot hozott te beléd, kell lesz neki így is. Fogadd el. Jézusban az az áldozat, amit Isten hozott, a beléd fektetett, hatalmas áldozata, befektetése. Hadd gyümölcsözzön Istennek. Hadd örüljön az Isten szíve a te megmentett, kegyelmét elfogadó életednek. És ma ugye az emberi téves gondolatokról volt szó, főként hadd hozzak egy nagyon-nagyon csalafinta matek példát záró történetnek. Aki jó matekos, az nagyon figyeljen. Egy testvér, ezen pontosan három testvér bejelentkezett egy hotelba, hogy kivennének egy szobát, és mondta a recepciós nekik, hogy 30 dollárba kerül a szoba éjszakára. A három testvér, mindegyikük egy 10 dollárossal ugye beszállt a szállásba. A recepciós eltette a 30 dollárt, fölvezették őket a szobába, és egy órával később rájött a recepciós, hogy hoppá, hát rosszul szedtem be az összeget, mert hát a hétvégi 30 dollárt számoltam, de hétköznap van most, úgyhogy akkor csak 25 dollár a hétköznap a szoba. Így a londinernek adott 5 darab 1 dollárost, és mondta, hogy menjen föl a testvérekhez, és adja vissza nekik az 5 dollárt. A londiner ment fölfelé az emeletre, és kigondolta, hogy hát ezt az 5 dollárt úgyse lehet egyenlő részen elosztani a testvérek között. Úgy gondolta, hogy visszaad nekik 3 dollárt, egy-egy-egy dollár a testvéreknek, és 2 dollárt megtart magának. Így is tett, visszaadott 3 dollárt, 2 dollárt megtartott magának. a csalafinta ravasz matek példának van egy különös tálalása, hogy hova lett a hiányzó dollár, hiszen akkor mindegyik testvér összesen 9 dollárt költött, ugye 10 dollárt fizettek fejenként, 1 dollárt visszakaptak fejenként, 9x3 az 27 dollár, a Londoner eltett 2 dollárt, 27 meg 2 az 29 dollár, hol van a 30. Megvan a 30. dollár is, nem veszett el. A matek példának a hamis tálalására kell itt figyelni. Ugyanis rosszul tálaljuk a dolgot, ha így mondjuk el. A megoldás ugye az, hogy hát a kiadás meg a bevétel ugyanannyi, mert mennyi van a hotelnél? 25 a recepciósnál, 2 a Londonernél, az 27. Mennyit költöttek a testvérek? 9x3, 27-et, stimmel. Ha máshogy tálaljuk, akkor az ember elkezd gondolkodni, hogy hogy is van? Hát megvezettek minket, bevezettek a málásba. Testvérek, így csinál a sátán. Így csinál a sátán, és amikor az örökkévalóság dolgait elkezdi az ördög neked tálalni, és Istenről hoz neked ilyen Dan Brown-féle hamis gondolatokat, vagy valakitől a szomszédból, utcasarkon, munkahelyeden jön valaki ateista, és elkezd okoskodni, és megzavar benneteket, ez mind-mind a lelki dolgok hamis, ravasz, rossz tálalása. Az embert meg lehet vezetni, Isten igéje pedig nagyon tisztán van előttünk. Bízzatok az Úrban, olvassátok az igét, hallgassátok az ige hirdetéseket, Isten az ige által ment meg. A köszöntő igében hallattuk, mert a keresztről szóló beszéd, bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, ez Istennek ereje. Legyen neked is a keresztről szóló beszéd, Istennek ereje. Amen. A 345-ös ének első versét énekeljük, testvérek. 345-ös ének első versét énekeljük. Így kezdődik a 345-ös énekünk. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom.
Most előtted szívem kitárom, menedékem nincs sehol a földi határon. Ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval, italom könny a kenyerem, keserű sohaj.
Helyünkön maradva imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó lélekben oda telepedni a te lábaidhoz, és igédet olvasni, vagy hallgatni annak magyarázatát. Olyan jó meglátni te melletted, hogy hogyan vannak a dolgok. Olyan jó a te világosságodra kimenni a sötétségből. Kérünk téged, hogy te adj nekünk valóban igazi világosságot lelkileg. Hadd lássuk meg a dolgok valóságát. Hadd lássuk úgy ezt a világot, az életet, a halált, a magunk útját, tetteit, dolgait, még a gondolatainkat is, ahogy te látod, ahogy te értékeled. Hadd tisztuljon ki minden, hadd lássuk meg bűneinket és elveszett voltunkat, de mutassa meg a te igéd, szereteted, lelked által, hogy hol találjuk a kegyelmet. Hadd tudjuk meglátni Jézus Krisztus evangéliumának csodálatos voltát, a bűnös megmentésére készített terv tökéletességét. Hadd lássuk meg Jézust, ami megváltónkat, akiben maga az Isten szolgált, szenvedett és áldozott érettünk. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen sokra tartottál, becsültél, hogy ennyit fektettél belénk. Ilyen nagy áldozatot hoztál érettünk. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz. Munkáld bennünk, hogy ne a bűntudat nagysága nyomjon le minket, hanem bűnbánattal tudjunk hozzád menni, és kimondani elveszettként a kegyelemre, hogy kell nekünk, Urunk, és köszönjük, elfogadjuk. Munkáld ezt mindegyikünk szívében. Hadd váljunk valóban a te néped tagjaivá mindannyian, hívj el minket a sötétségünkből a te csodálatos világosságodra. Láttasd meg velünk Jézus Krisztus evangéliumát a maga csodálatos voltában. Rád bízzuk a szeretteinket, mindazokat a szeretteinket, rokonainkat, akik távol vannak még Istentől. Ő utánuk is, menj, nyúj utánuk, ments meg őket az örök élet számára. Neked van erre hatalmad, bölcsességed, hogy hogyan lehet ő utánuk menni. Kérünk téged a betegjeinkért, a szenvedőkért, gyülekezetben a szegényekért, szomorkodókért, gyászolókért. Légy segítségük, erejük, pajzsuk, vígaszuk és gyógyítójuk. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusban véghez vitted a mi megmentésünk tervét. Áldott légy ezért örökké, és szeretnénk élni vele, megköszönni neked, és dicsérni érte téged örökké. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát mondja el bizalommal Krisztusnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fennállva fogadjuk az áldást. Így szól az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ámen. A záró énekünk, testvérek, a 345-ös éneknek a további versei, 2-es, 3-as, 4-es versek, utána pedig majd fennállva a himnuszt énekeljük. 345-ös ének második verse így kezdődik. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem, semmit sem lehet.
Vigaszoddal tér kegyesen, beteg szív.